Megrendült szívvel, megrendült lélekkel, borulok le lélekben előtted. Minél jobban ismerlek, annál inkább fáj, amit nem úgy teszek, ahogy te mondod. És annál inkább megerősít, hogy lelked által vezetett ember lehessek. Uram, mind erre várunk, és közben tudjuk, hogy amit ennek az éneknek utolsó soraiban énekeltük, hogy büntelen leszek majd nálad odafent a mennyben, tudjuk, hogy így van. Vezess bennünket harcainkban, taníts bennünket harcolni azokkal a fegyverekkel, amelyeket te megáldasz. Add meg, Uram, hogy tudjunk tusakodni, hogy ne magunk erejét használjuk, hanem a te lelked erejét, ezért taníts bennünket mélyen imádkozni, hogy életünk, harcaink lelked vezetésével igédnek engedelmeskedve folyjanak. Uram, vágytam arra, hogy ezt az igét, amelyet elém adtál, úgy tudjam elmondani, hogy érthető legyen, ami az én kérdésem volt, talán másoké is, mi vezette ezt az asszonyt hozzád, és mi történt vele. Kérlek, szólj hozzánk, Uram, adj nekem alázatos és engedelmes szívet. Ments meg, Uram, attól, hogy eltakarjam fenségedet, és ments meg minket attól, hogy bezárjuk a szívünket előtted. Légy közöttünk, és emeld magasra a te dicsőséges és irgalmas személyedet, amelyből mindennel ajándékozol bennünket, irgalommal, még dicsőséggel is, amely romlatlan, tökéletes. Hát, hogy elég legyen nekünk annyi ebből, amit te adni akarsz. Amen. A záró szolgálat ez, az esti igehirdetések záró szolgálata, az elengedett adóság, ahol, ahogy belép a farizeus házába ez az asszony, ott van valami, ami megragadta a szívemet, megragadta a lelkemet, mégpedig azért, mert valaminek történnie kellett előtte. Tehát ez a találkozás nem első találkozás volt Jézussal. Ha soha nem látta volna, csak bemegy, mert harróra nem viszi a drága kenetet. Azt nem tudom, hogy mennyire volt találkozás. Ő hallgatta, hiszen Jézus 3 éven át hirdette az Isten országát, és hirdette a megtérést. De az biztos, hogy Jézus tudta, hogy ott van ez az asszony, ahol ő beszél. Mert mindig mindent tudott. Azt is tudta, amit az emberek gondolnak, ahogy ebből a történetből halljuk, és így olvasnám fel Lukács evangéliumának a 7. fejezetéből a mostanra kijelölt igét, a 36. verstől. Egy farizeus arra kérte Jézust, hogy egyék nála. Ő bement a farizeus házába, és asztalhoz telepedett. Egy bűnös asszony pedig, aki abban a városban élt, megtudva, hogy Jézus a farizeus házának vendége, olajat vitt magával egy alabástrom tartóban, megállt mögötte a lábánál sírva, és könnyeivel kezdte öntözni a lábát, és hajával törölte meg, csókolgatta a lábát, és megkente olajjal. Amikor pedig látta ezt a farizeus, aki meghívta őt, ezt mondta magában: ha ő próféta volna, tudná, miféle asszony az, aki őt megérintette, mivel bűnös ez az asszony. Ekkor megszólalt Jézus, és ezt mondta neki: Simon, van valami mondani valóm neked. Ő pedig így szólt: Mester, mond. Jézus ezt mondta: egy hitelezőnek volt 2 adósa. Az egyik 500 dinárral tartozott, a másik 50-nel. Mivel nem volt miből megadniuk, mind a kettőnek elengedte. Vajon melyik szereti őt jobban? Simon így válaszolt: úgy gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. Ő pedig ezt mondta neki: helyesen ítéltél. Majd az asszony felé fordulva ezt mondta Simonnak: látod ezt az asszonyt? Bejöttem a házadba, és nem adtál vizet a lábam megmosására. Ő pedig könnyeivel öntözte a lábamat, és hajával törölte meg. Te nem csókoltál meg. Ő pedig, mióta bejöttem, nem szűnt meg csókolni a lábamat. Te nem kented meg olajjal a fejemet, ő pedig drága olajjal kente meg a lábamat. Ezért mondom neked, neki sok bűne bocsáttatott meg, hiszen nagyon szeretett. Akinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret. Az asszonynak pedig ezt mondta: megbocsátattak a te bűneid. Az asztalnál ülők erre kérdezgetni kezdték egymástól, kicsoda ez, aki a bűnöket is megbocsátja. Ő pedig így szólt az asszonyhoz. A te hited megtartott téged. Menj el békességgel. Amen. Tehát amin érdemes gondolkozni, hogy mi válthat ki egy emberből olyan gondolatokat, olyan érzéseket, olyan vágyat, hogy valaki felé a tiszteletét kifejezésre juttassa. Ebben az esetben az imádatát is. Életemben, emlékezetem szerint 4-szer volt olyan, hogy egy-egy férfinek megcsókoltam volna a kezét. Nem sorolom föl, 2 külföldi volt, 2 magyar, mert nekem izgalmas a személy. Mi volt az, ami megelőzte ezt? Igét hallottam hirdetni tőlük. Egyikkel kezet fogtam a külföldiek közül, a másik a vendégünk is volt. Magyarok közül az egyikkel nem volt nagyon erős kapcsolatom, de beszélgettük, a másikkal erős kapcsolatom van. Nem a beosztása számít, hiszen az nem adná az embernek a szívébe azt a gondolatot, hogy mély tisztelet. Persze, az a habitusom kifejezte. Nem tettem meg, ez nem egy olyan világ, de mind a mai napig érzem, hogy ezt bármikor megtenném, nem mindenki elmán közülük. Bármikor megtenném. És tulajdonképpen, mikor ezen az igén gondolkoztam, akkor az volt bennem, hogy tulajdonképpen az nem is biztos, hogy csupán nekik szólna. Az engedelmességüknek nyilvánvalóan, annak, hogy az Úr előtt tiszták, de nyilván, hogy ők az Isten üzenetét közvetítették felém, amelyben benne van a felkínált kegyelem, amelyben benne van az a felfoghatatlan csoda, hogy hogy jövök én ahhoz, hogy a Szent Isten lehajoljon hozzám és megmosson az ő szent és ártatlan fiának a vérével. Aki arra, ő arra vágyik, a szent hatalmas Isten, hogy én egészen az övé legyek, az ő országában, az ő uralma alatt éljek. Tehát az ige hallgatás az olyan ajándék, amit ha jól figyelünk az Úrra, és nyilván hozzá kell tenni, hogy szükség van arra, hogy a közvetítőt Isten megáldja. Akkor is kaphatunk, hogyha ez nem egészen így van. Mert nem azt gondolom, hogy akik most előttem megjelentek lelkemben, szívemben, hogy ők a mondani valójuk tartalma, az messze felülmúlta mindenkinek a mondani valóját, hogy olyat mondtak volna, amitől elámulok, hogy ezt még sose hallottam. Mert mindet hallottam már, amit elmondtak. De meg volt pecsételve az, amit mondtak. A küldő által volt megpecsételve. És ahogy ez ott volt bennem, az, amiről sokszor megemlékeztünk ebben, ezekben a napokban, és ha ezután is leszünk együtt, ezután is így lesz majd, a megtérés és az újjászületés az mindig középpontba kerül. Nagyon-nagyon nehéz megtalálni életünkben a pillanatot, akkor is így van ez, hogyha az anglikán egyház kétségbe ejtő helyzetében, elistentelenedésében Isten ajándékozott egy embert, akinek a követői aztán meghatározták, hogy órára, percre tudni kell, hogy ki mikor tért meg. Testvérek, nem vitatkozunk velük, hogyha az ő egyházi gondolkozásukban ez benne van, annyit segítenek, hogy nem ulasszuk el, ha megtértünk, tudnunk kell róla. Tehát az senki nem tért meg, aki nem tud róla. Senki nem született újjá, aki nem tudja, hogy újjá született. Mert ez nem úgy történik, hogy megteszi velem Jézus, nekem pedig fogalmam sincs róla. Tudnilik, ennek is van előfeltétele. Volt előfeltétele annak, hogy az asszony imádattal, tisztelettel, hódolattal leborul Jézus lábához. De annak is volt előfeltétele, hogy ez megtörténjen, mégpedig az, hogy amit ő hallgatott Jézustól, számára nem volt kétséges, hogy Jézus az Isten fia. Jézus az a Mesiás, akit az Ószövetség hirdet, hogy ha eljön, erről meg lehet ismerni. És nem emlékszem rá, hogy valaha olvastam róla, hogy Jézus korában körülbelül mennyi izraelita zsidó ismerte az írást meg az olvasást, de azt tudom, hogy a férfiak rendszeresen tanulták, volt ennek feltétele, tanulni kellett az Ószövetséget, sőt, a nők közül is sokan voltak, akik számukra kijelölt helyen bizony tudták, és alkalmasint némelyik nő jobban tudta, mint némelyik férfi. Mint az iskolában ma is így van. Nem pont ezzel kapcsolatban, de ez nyilván értelmi képesség is, meg vágy arra, hogy tanulni akar valaki. Itt meg arról van szó, hogy az emberek Jézus korában nagyon várták, hogy teljesednek az ószövetségi proféciák. Ez nem a zsidóktól volt, hanem Isten akaratából, hogy amikor eljön Jézus, akkor ne kelljen körbenézni, hogy na hát ezt soha nem hallottuk, hanem amit tanultak és hallottak, az ott legyen a szívükben, hogy ennek meg kell történni. Mint ahogy nyilvánvalóan azt gondolom, hogy velem együtt sokan gondolnak arra, hogy Jézus nem sokára jön vissza. Vagy remélem. Hogy be van építve az életünkbe, a szívünkbe Jézus visszajövetele. Ez nem adventistának kell lenni, hanem felismerni az ige igazságát. És persze, ami óránk másképpen jár, mi túlságosan sokat tulajdonítunk az idő múlásának, de István testvérem már mondta, az Istennél egy nap annyi, mint ezer esztendő, mint egy nap, tehát Isten egész másképpen gondolkozik. Ahogy vezette Izraelt, hát ennyi sok idő kellett Istennek? Ábrahámtól 2000 év, mire Jézus eljött? Pontosan annyi kellett. Mert még azok a nyomorúságos bukások is kellettek bele. És még azt is mondhatom, hogy szerencsétlen nép, nem csak önmagukért, hanem miattunk is. Hogy megtanuljuk belőle, hogy nem lehet könnyelműen venni dolgokat. Amikor egyszer megjelenik az Úr az életünkben, már pedig ő akkor jelenik meg először, amikor halljuk az igét. Ő ott van, legfeljebb visszautasítjuk. Nem vagyunk készek arra, hogy befogadjuk. De úgy gondolom, hogy szükségünk van néha elcsendesedni azon, hogy hogy is történt minden a mi életünkben. És ahogyan az asszony életén gondolkoztam, azért, és azért hoztam elő az ítéletet, mert közben egy kép jött a szívembe, mégpedig láttam a lelkemmel egy nagy, hatalmas, óriási bírósági épületet, és benne egy hatalmas termet. Voltam már bírósági tárgyaláson, de nem emlékszem, hogy ki mindenkinek kellett mondani. Az én történetemben, amit én most szeretnék elmondani, nincsenek benne, sok mindenkik nincsenek benne, de néhányan vannak, a fontos személyek. Hát először is ott van benne a bíró, mert bírósági tárgyalás bíró nélkül nincs. És ott van a vádlott. És ott van a vádoló. És azt gondolom, hogy legtöbben már tudjátok, hogy ki kicsoda. Az Úr a bíró. A sátán a vádoló. És tulajdonképpen egész életünkben vádol. Tehát én gondolatomban ez a bírósági terem az, amikor visszajön Jézus. És akkor az elítélés, azon múlik az elítélés, amit teljesíteni kellett volna, de nem teljesítettek. Az utolsó ítéletkor az fog történni, hogy az a sok-sok ember, aki azt mondta, hogy én jó voltam, én rendes életet éltem, én igyekeztem, és felsorolja, lehet ott a tárgyaláson is fel fogja sorolni, bár afelől nem vagyok biztos, ott csak egy megrettenés lesz, mert majd valahonnan felolvassák. Hiszen van ott egy könyv, és amikor valaki megjelenik majd az Úr előtt, akkor azt megnézik, hogy be van-e írva a könyvbe. Az életkönyvébe benne van-e a neve. És ha nincs, akkor elsorolják, amit tett. Ahogy kisgyerek volt, ahogy nem fogadott szót, ahogy visszabeszélt, De ennek a gyereknek ma nem biztos, most mikor én voltam gyerek, nem biztos, hogy ez annyira izgalmas volt, de nem maradt ki semmi. Mert a Biblia szerint cselekedetek alapján fogunk megítéltetni, vagy fognak, akik ott állnak. Újra elmondom, amit talán nem olyan túl régen eszembe jutott, hogy volt egy fantasztikusan jól képzett esperesünk, Szabó Gyula, Debrecenben, aki azt mondta, hogy de hát ne felejtsétek el, az ítélet a cselekedetek szerint, de az üdvösség kegyelemből lesz. Na de akinek nem kell a kegyelem, őt csak cselekedetei szerint lehet ítélni. Mert az egész életében az volt előtte. És még gonosztevőnek se kell lenni. És az ítélet végleges. És azért a Jelenések könyvét valószínűleg legtöbben olvastunk, vagy hallottunk róla. Hát az szörnyű. Most sokat hallottunk a bozott tüzekről, meg erdőtüzekről, meg Görögországban arról, hogy mennyien égtek be. Itt a jelen való világban a legrettenetesebb fájdalom. És nem lesz vége. De most nem fenyeg, én tényeket mondok, tehát ez lesz. Megtörténik az ítélet, mert mit is mond a vádoló Istennek? Ez egészen az enyém volt. Mindig azt tette, amit mondtam neki. Ha végig gondoljuk az életünket, minden megkísértett helyzetünkben, minden botlásunkban és minden bukásunkban az ő személye jelen volt az életünkben. És most is jelen van, itt van közöttünk. Mert nem akarja az üdvösségünket. Azt akarja erősíteni bennünk, hogy nem erre van elsősorban szükségünk, hanem arra, hogy valami módon felmutassuk azt, hogy azért mi értékes emberek vagyunk. Beszélgettem egyszer egy öreg férfival, és miután, hát nem volt több, mint amennyi én most vagyok, elmondta az élet történetét, de dementálódott, tehát többször találkoztunk, és minden egyes alkalommal ugyanaz a történet volt. És mindig azzal fejezte be, na és mit szólsz hozzá? Mondtam neki, hogy ez egy reprezentatív élet. Biztos sokan csodáltak. Hát na, mondja ő. Miért? Te nem értékeled? Mondom, miközben most hallom, hogy ezt mondod, nem ez a legfontosabb kérdés számomra, hanem most mit érsz vele, és picit visszapörgettük. Hát ott, ahol ő élt, nem volt túlságosan nagy település. Amíg élt és aktív volt, mindenki tudta a nevét. Valamiért az ő munkájához az kötődött, hogy 50 éves korában nyugdíjba ment, és 75 éves korában már a kutya se emlékezett rá. Már még emberileg se is ostobaság, hogy az ember akar valamit magának gyűjteni. Na éppen ezért történik sokszor, hogy nyugdíjba menő férfiak öngyilkosok lesznek. Eddig csináltam valamit, voltam valaki, és tessenek megnézni, vagy visszagondolni, mert ma már ilyen nincsen, hogy a vezető utcaseprő és a mellette dolgozó segéd utcaseprő közül mindenki tudta, hogy ki a vezető utcaseprő. Ez nem egy óriási különbség, de aki a vezető utcaseprő volt, az nagyon el volt telve azzal, hogy ő a vezető. Hát ilyen kincsekért hajtunk egy életen át. Ilyen érdemeket akarunk beszerezni magunknak. És számon tartjuk, strigulázzuk magunkat. És persze Jézusról beszéltem neki, és arról, hogy van valami más élet. Az nem lefelé megy, nem arról van szó, hogy a sikereinkből kikoptunk, hanem van egy élet, ami fölfelé megy, ami megmarad, ami örömet ad. De az az ember, aki a bűneire is büszke volt, és ez bele volt égve a szívébe, az nem érezte. Úgy gondolta, hogy nem érzi a súlyát. Hát dehogy nem. Fáradtan elment ebből a világból. Nem sikertörténet számomra, de ki vagyok én? Egy hangszóró, aki továbbadom azt, amit Isten mond. És ez az ítélet olyan, hogy miközben mennek, azon az ajtón kell átmenni, ami egy keresztformájú ajtó. Mert akkor azok is látni fogják, akik átszögezték. Akik minden napi bűneikkel átszögezték. És jó vagy rossz lelki ismerettel, de végül is kifutnak ebből a világból. És mindegy, hogy megmagyarázza magának, hogy ő értékes és semmi rosszat nem csinált, fel van írva. De ez se olyan, hogy ijeszgetés, testvérek. Csak szeretném, hogyha megértenénk, hogy mi történik ebben a világban. És most arra gondolok, ilyen a valóságban nincs, hogy az én nagy bíróságom, ami a világ legnagyobb bírósága, az tulajdonképpen nem a végén működik, amikor Jézus visszajön. Ez a bíróság folyamatosan működik. Tehát minket újra és újra, még mielőtt nem jutottunk hitre, és amikor hitre jutottunk, ezen a bíróságon vár valaki. Először azért, hogy lássuk meg, az életünk mire számíthat. De nem fenyegetést hallunk, hanem az Isten szerető szava hangzik ebben a világban. Felmutatása annak, hogy mi azt az ítéletet, ami jön a végén, elkerülhetjük. Az ítél meg engem, Istenem, és ments meg engem, az Ószövetség embere is tudta, hogy ez lehetséges. És János evangéliumában azt olvassuk, hogy ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Itt most. Ezt holnap is meg kell tennünk, ha ma valamiért meg kellett tennünk. De ugyancsak ott van, István testvéremtől hallottam a kulcsot, amelyik, hogy mi a mennyország kulcsa, egy keresztformájú, ennyi eszem van, nem tudom pontosan, nem, de értitek. Tehát tulajdonképpen az ajtó is Jézus, meg a kulcs is Jézus, mert van egy ajtó, amin ha átmegyünk, akkor tulajdonképpen kinyílik előttünk a menny. Tehát amikor mi átmentünk azon, amit ez az asszony itt hallott, de ez megtörtént vele már többször, amikor hallotta Jézus, mert az volt benne, nekem ez kell. És ha ő a lelkével elmondta Jézusnak, hogy Istenem, szörnyű az, amit én csinálok, Uram, te azért jöttél, hogy megbocsáss, mert tudta, hogy mi fog történni a Mesiással, akkor benne valami elkezdődött az Isten ajándékozásából. Ami arra késztette, hogy menjen hozzá. Tehát, hogy miért volt benne ilyen mélységes tisztelet és szeretet? Mert mindaz, amit hallott, elérte a szívét, az ítélet is. De Jézus elsősorban arról beszélt, hogy kell tenni valamit ahhoz, hogy ne nyomorogjon egy ember. És az a Jézus, aki mérhetetlen szeretettel ott állt a megkövezésre váró paráznanő előtt, mellett, ahol ebben a egymás mellett álló kapcsolatban olyan szeretet sugárzott, amit életébe az az asszony nem hallott, nem tapasztalt, nem volt kitől. Egy találkozásnak, hogy hallani akarom, amit az Úr mond, hogy Uram, találkozni akarok veled, és itt visszatérünk ahhoz, amiről sokszor mindnyájan beszéltünk, hogy nem elég annyit mondani, hogy találkoztam Istennel. Vasalbertről szoktam mondani, mert még diákkoromban ez olyan sokat mondott nekem. Találkoztam Istennel, és ezt nem lehet elfelejteni. Ez jó dolog, de azt mondanám, hogy azt kell átélnünk, hogy a megváltóval találkoztunk, a megváltó Jézussal. Az Atya őt küldte el megváltásunkra. És ez a megváltás neki sokba került. Néha olvasok ige hirdetéseket meg. Most már hallgatok is olykor. Már nem csak azt, amikor templomba megyek, hanem otthon. És átvettem, amit másoktól hallottam. Letérdelek, és Uram, egy csepp vér. Szólj hozzám, Uram. És szól. Tehát valahol az Isten ítélő szavát, ha én itt elérem, akkor Jézus mondja, én vagyok az ajtó. Ezen az ajtón át nem mindenkinek van kibejárása, hanem annak, aki megértette, hogy mit jelent az, hogy Jézus az ajtó. És biztos, hogy nem véletlenül van egymás után Lukács evangéliumában, hogy Jézus az ajtó, és ő a jó pásztor, aki életét adja a juhokért. Tehát akkor most nagyon röviden, de mégis szeretnék rátérni arra, tehát akkor erről az asszonyról tényleg el kell mondani, hogy ez az asszony megtért. Ez az asszony az ő gondolkozásmódjában megváltozott. Ez az asszony megszabadított asszony lett. Ez a cselekvés, ez Jézus Krisztusnak a cselekvése, amiről csoportos beszélgetésben is, meg egyéb beszélgetésben is szoktam szólni, hogy a megtérést sokszor olyan fantom szóvá teszik az emberek. És utaltam rá a beszélgetéskor, hogy nagyon hosszú ideig olyan rosszul éreztem magam sok ember esetében, amikor jött, hogy ő megtért. Nem láttam se az akkori szavaikon, se az életükön azt, hogy ők Jézusról beszélnek. Csak azt láttam, hogy önmagukról beszélnek, hogy ők hajlandók voltak megtérni. Ez ugyanolyan, mintha valaki elsorolja a bűneit, és azt mondanám, az Isten országa szempontjából nem csinált semmit. Csak ha töredelmesen megbánja a bűneit. De akkor, testvérek, hát az olyan mindent elárasztó öröm. És most belegondolok, itt lenne Jézus, nem borulnánk le, hogy megcsókoljuk a lábát, de dehogy is nem, dehogy nem. Hányszor imádkozik az ember térdelve, és átöleli lélekben az Úr lábát, és köszönöm, Uram, hogy itt vagy. És ez nem valamilyen süket ördögtől indított gondolat, hogy félre akar engem vezetni, mert nincs ott Jézus, dehogy nincs ott, testvérek. Hát dehogy nincs ott. És kijelenti magát, tehát azt tudom meg, hogy ki az, aki ott van mellettem. És tegyük hozzá, tehát erről még volt szó a beszélgetésben, ami sokszor jön tőlem, hogy az én cselekedetem csak annyi, mint Pálé, nem voltam engedetlen. Ő szólt, ő feltárta, hogy mi van bennem, és ő azt mondta, hogy hát ezt le kell tenni. Én azért jöttem, hogy megmentselek a bűntől, az örök haláltól, hogy megszabadítsalak a sötétség erőitől. És akkor az ember elmondja. Biztos, hogy nem jut eszünkbe minden az elején. De ahogy megyünk vele az úton, ahogy visszagondolunk dolgokra, ő előhozza belőlünk, és amit előhoz, nem takargatjuk. A másik pedig, amit magunk elé kell gondolni, a mi gyülekezeti közösségeinkben erről nem beszélünk sokat, de nem egy kiegészítő rész, az újjászületés, hanem ugyanolyan fontos. De nagyon nehéz méricskélni a megtérés és újjászületés kapcsolatát, annyiban, hogy az újjászületésen keresztül én egy másodszor született ember leszek, aki most már beleszülettem az Isten országába. És másodszor született emberként sok minden megváltozik. Ez egy állandó kapcsolat Jézussal. És akkor most egy pillanatra szeretnék beszélni a két alszereplőről. Ott van Jézus, meg egy csomó vendég, most pont Jézusról se gondolom, hogy sokat mondanék ebben a kérdésben. Van két ember, a farizeus és a bűnös asszony. Mind a kettő bűnös. A farizeus úgy ül ott, mint sok ember, akit szeretnénk, hogy megtérjen. Mit akarsz velem? Akár azt is mondhatja, hogy én külön vagyok, mint te. És ez lehet, hogy igaz. És néz Jézusra, itt ebben a történetben a farizeus néz Jézusra. Hát ő lenne a Mesiás, ő lenne a próféta. Hát halvány gőze sincs, hogy ki ez az asszony. És közben Jézus az összes gondolatát visszaolvassa neki. Hát nem. Ugye érezzük, hogy ő a Mesiás. Hát ki van még, aki szóról szóra vissza tudja adni, sőt, az egésznek a belső tartalmát is visszaadja neki. Tehát itt van két ember ebben a mozgó bírósági épületben, mert ott megjelenik Jézus. És az egyik fanyalog, és meg van győződve róla, hogy ő a tiszta, Jézus meg nem. Miért is nem? Mert ha hozzáér valaki egy ilyen bűnös nőhöz, akkor az tisztátalan lesz. Csak közbevetőleges dolog, de azért mégse lényegtelen. Az az amerikai film, amit 1984-ben hoztak be Magyarországra a Lutheránus Világszövetség nagygyűlésére, Lukács evangéliuma alapján Jézus élete, egy történetet közvetített, mennek emberek a piacon, ahogy egy piac kinéz, ma is ugyanolyan általában, és férfiak, nők, férjek, feleségek mennek, és a piacon van néhány utcalány. És az egyik fő farizeus megy a feleségével, és ott lejt körülötte a leány. A fő farizeus szól valamit a feleségének, akinek a vállán van egy szőnyeg, hát ez is elég jellemző. A farizeus nem viszi a szőnyeget. És az asszony elkezd menni. Ő meg visszafordul, és az adósságát oda teszi ennek a nőnek a kezébe. De megkövezni csak az asszony lehet. Most annyival vagyunk rosszabb világban, hogy abból ott volt ez a rengeteg szemérmetlen férfi, és kihasználták ezeket a szerencsétlen nőket, mert a nők ugyanúgy kínálják magukat, mint akkor a férfiak próbáltak beszerezni valakit. Elképesztő. Nem vagyunk messze attól, hogy Jézus visszajöjjön. Hát egy feje tetejére állított bolond világ. Úgyhogy ez a bírói hatalmas épület, ez jön. De nekünk van esélyünk. Mindegyikünknek. Jó, persze legtöbben azt mondjuk, igazából mi átmentünk az ajtón, meg holnap is átmegyünk az ajtón, és ez a jó. Mi hallgatjuk az ige hirdetést önmagunk számára, és hallgatjuk az ige hirdetést azért, hogy menjünk. És akkor nézzük meg a másik szereplőt. Ő tudta, hogy Jézus a Mesiás. Mert beismerte a bűneit. És halleluja, mi is tudjuk, hogy Jézus a Mesiás. Egy ilyen világban, amikor egyre kevesebben akarják ezt tudni, különös kegyelemnek tartsuk, hogy az Úr eljuttatta hozzánk. Egy olyan állapotban, amikor a nagy összetörtségünkben nem akarta, hogy a kimenés mellett döntsünk, hanem ő mellette. Ez történik ebben az igében, illetve az történik velünk két fontos dolog, amit Jézus mond. Holnap hallani fogjuk mindnyájan, megbocsáttattak a te bűneid. Hiszen úgy megyünk úrvacsorát venni, hogy hallhatóan mondjuk, vétkeztem. Vallod-e magad bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak? Vallom. Mert az vagyok. És jó az is, hogyha a liturgia, testvérek, lehet ledarált szöveg a lelkész számára, meg a hallgató számára is, de a liturgia lehet szent. Az a kérdés, hogy hogy hallgatom. Hogy hallgatok a zsoltárokra, amiket hallok? Hogy hallgatom végig a 10 parancsolatot, amit már kívülről tudok? Hogy hallgatom a szeretet parancsát? És hogy hallgatom azt az igét, ha azt mondjuk, nincs bűn bennünk, becsapjuk magunkat, és nincs meg bennünk az igazság. Mert ha én ezt az egész lelkemmel hallom, akkor nem kell annyira töprengeni, hogy vajon tegnap tettem-e valami olyat, amit ma eléd akarok hozni, Uram. Egyébként az úrvacsora az egy gazdag ajándéka az Úr Jézusnak. megerősít a szövetségben. Az új szövetség vére által. És ott is a kehelyből kapunk egy kortyot a szövetség megerősítésére. Esszük az élet kenyerét. Legyen olyan számunkra holnap a liturgia, hogy őszinte legyen a bűnvallásunk, és boldog örömmel tudjuk fogadni a hirdetést, megbocsáttattak a bűneit. És legyen szívünk nyitott, mert mekkora hitem van nekem, testvérek, hát alig való hitem van. Amikor ez a kérdés előjön, amikor még nagyképűbb voltam, mint most, akkor azt szoktam mondani, hogy elég nekem egy fél mustármagnyi hit. Most azt mondom, hogy egy negyed is elég. Csak az legyen élő, Krisztusba kapaszkodó, reménységgel teljes. Mert nekem nem kell hegyeket mozgatni. Nekem csak az kell, hogy tiszta utam legyen az Úrhoz, nem hogy én vagyok tiszta, az út a tiszta. És én megyek rajta, hogy én is tiszta legyek. Hogy részesüljek a szentségben. Hallgatom, és tudom, hogy megszentelődés az egy elkülönítésre való cselekedet, de a legtöbb esetben kimarad belőle az, hogy megszentelt, csak megszentelés által leszek. Ott is ott a vér. Nem valami extra dolog, valakitől hallgattam egyszer, kiállt, hát tudjátok, én már megtértem, újjászülettem, most a megszentelődés rögös útját járom. Ez is elhangozhat, de nem tudom, értjük-e, hogy minden gőggel ártunk magunknak. Hát hol vagyunk mi? Hol vagyunk mi? Kik vagyunk mi tulajdonképpen? Ahhoz a szentséghez képest, hogy sajnos elfelejtettem, hogy egy galaxisban hány csillag van és hány galaxis. De én nem tudom, értitek-e, aki ezt megcsinálta és fenntartja, és a bűn ellenére is fenntartja, mert romlott az egész kozmosz romlott. Az embervilág és az egész teremtettség romlott. És Jézus az egésznek a megváltója, és ezért mi új jeget és új földet várunk. Tehát ott még van sok minden, és ebben most semmiképpen nem akarok belemenni, csak abba, hogy hétfőtől ma estig Isten készít bennünket arra, hogy meghallgassuk a holnapi ige hirdetést. És hogy vele egy forró találkozásunk legyen. Hogy ne menjünk el anélkül, hogy nem hódolunk a királynak. És ha ezt megtesszük, és most akkor már hamar befejezem, testvérek, nem lesz olyan hosszú tényleg, mint... Mert ígértem, hogy tegnap rövidebb lesz. Az se volt annyira rövid, de azért szeretném elmondani, mert engem ez az asszony izgatott. Nagyon izgatott ez az asszony. És az jutott róla eszembe, hogy ő így ment el, békességgel, bűnbocsánatot nyerve. És ő olyan lett, az a kép suhant el előttem, amikor talán első éves teológus koromban, akkor még nem jártak akkora fekete autók, mint ez a terem, most már mindenfélével lehet találkozni, de jókora sirályok, meg Chevrolettek jártak Budapesten utcáin, de csak elvétve. És rajta volt egyiken a kínai zászló, másikon a szovjet zászló, a harmadikon az amerikai, meg mindenféle zászló. És hogy ennek akkor még nem volt autó, amikor ez az asszony élt. De ennek az asszonynak a szívében ott volt az a zászló, amelyet szoktunk rajzokon látni, az Isten báránya, és ott van egy zászló a kereszten rajta. És ez azt jelenti, hogy ő bárhova ment, az Isten országának a nagyköveteként közlekedett. Ami azt jelenti, hogy egy nagykövet abban az autóban a saját felségterületén van, az ő országának a felségterületén. Sérthetetlen. Ez az asszony pedig, amikor a piacra ment, az Isten országa felségterületén ment. Az utcán is, meg a boltban is. És mi is lehet, hogy így legyünk. És a mindennapi munkavégzésünk, és mindig újra és újra, olykor kilépünk egy fél lépés belőle. De ez az, ami a első tétele Luthernek, hogy ami urunk és megváltunk, vagy mesterünk azt akarja, azért mondja azt, hogy térjetek meg, mert azt akarja, hogy az egész életünk bűnbánatra térés legyen, mert ez a jó élet. Ez a jó élet. És ezt kínálja nekünk az Úr. Évtizedek óta is mindenki mondja egy évet, vagy valamilyen gondolatot, hogy mikor lett ez nagyon fontos. És akinek ma lett nagyon fontos, áldjuk és magasztaljuk érte az Urat, testvérek, és imádságba hordozzuk. És nem kell félnünk attól, hogy mit képviselünk, a legnagyobb királyságot, az Isten királyságát. Annak az oltalmába vagyunk is, ha kinevetnek is, ha elzavarnak is, ha bármit mondanak rólunk, és bármit mondanak a mi Urunkról. Legfeljebb azt megkönnyezzük, mert ha őt bántják, vérzik a szívünk. Hiszen jelenlétébe leborulunk, és elmondjuk imádatunkat, és elmondjuk, Uram, szeretlek téged, és hálás vagyok, hogy tudlak szeretni. Amen. Uram, köszönöm neked az egész Szentírás, de külön köszönöm neked ennek az asszonynak, meg a farizeusnak a történetét. És ments meg engem attól, Uram, hogy vénségemre farizeussá váljak. Szívem vágya az, hogy újra és újra le tudjak borulni előtted, és köszönöm, Uram, hogy ez nem csak vágy, hanem ez történik. Ez ad boldogságot, felszabadultságot, reménységet. És ez segít arra, Uram, hogy ha valamit elrontok, visszavágyjak hozzád teljes szívemmel, hogy ott álljak alázattal is, mégis tele reménységgel, hiszen még soha nem utasítottál el. Köszönöm neked. Uram, hogy kérlek téged most is azokért a szeretteinkért, akik nem a tied. Te tudod, kik jutnak eszünkbe elsősorban, ha ránk bízod őket, hogy rólad beszéljünk, Uram. Küldj minket. Vedd el a szorongásokat, a félelmeket, a visszaválaszoknak a rettenetét, és add nekünk annyi szeretetet, amennyivel valamit belőled éreznek meg. Szentségedből, irgalmat csodájából, és abból, ahogyan csak te tudsz szeretni. Nem válogatod a jókat ebben a világban, a kiváltságosokat, hanem keresed az elveszetteket. Uram, nem tudjuk, mikor jössz vissza, de készíts bennünket erre. És ha megszólalunk rólad, hitelesítsd a mi beszédünket. Ne szorongjunk azért, mert nem vagyunk tökéletesek. Ne szorongjunk azért, mert esetleg nem tudunk jól fogalmazni, mert minden szorongást és félelmet a démonok okoznak bennünk, hogy némák legyünk, és hogy mások meg ne ismerjenek meg téged. Úr Jézus, bátoríts bennünket, és biztass ezzel az igével, aki vallást tesz rólad az emberek előtt. Te is vallást teszel róla a te mennyei atyád előtt. Így van nekünk életünk, benned általad, és tudjuk, hogy örök életünk. Uram, te megtarthatsz bennünket, és kérünk is, tarts meg, és áld meg életünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájunkkal. Amen.